Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 17 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rács Gáborral.
És az álló medvével, aki más... Aki nem más, mint Mihálovics András. Van ám itt szék, tehát nincs kisporolva.
Direkt stúdió. Állok. Az ülés az új drog. Te meg függő vagy.
Értem.
No, a Váci út a Dózsa-György útig lassú, onnan egész jó. A Bajcsi a K-körút felé szinte üres-íres tuka. Köszönjük szépen. 0-30-20-10-9-09. Ez az SMS és a WhatsApp számunk is, lehet mindenféle észrevételt írni. Például nekem is, hogy a disruptívat, én disztruptívnak mondtam, ez kettő dolgot jelenthet. Vagy tukkó vagyok, mint a igavonó barom, vagy még most barátkozom a kifejezéssel. Kérem szépen, tessék választani. Habitus szerint Dunakeszi teljesen elesett, szerintem a sor vége Csepelen van, írja Kutyás András. Aztán egészségügyi körképet is kaptunk. Pétárfi kórház 8-tól van labor, 2 perce értem ide, és már csak a 20. lettem a sorban. Rákóczi busszal kifelé járható, befelé alakul. Ilyen és ehhez hasonló információkat is várunk. Aztán egy hallgató dörök, kérem szépen, hogy haló, ha pesszimista, akkor tegyétek át szerdára, elég az apokaliptikus víziókból, péntek van, maradjunk pozitívak. Na, innen szép nyerni, úgyhogy már passzolom is a labdát Zsidai Viktornak, a Citadella alap portfólió menedzserének. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, akkor majd szerdán folytassuk
már. és most sport, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ennyire, Viktor, ennyire?
Tehát... Hát nem ennyire, igazándiból én nekem mondjuk az elmúlt egy évben nagyjából ugyanaz volt a elképzelésem a világról, mint most, tehát sok újdonságot nem tudok mondani ahhoz képest, amiről korábban beszélgettünk, vagy amit én leírtam korábban. Hát szerintem a helyzet az, hogy a tőkepiacoknak ugye az egyik legfontosabb meghatározó tényezője az az elérhető likviditás, hogy mennyi pénz van a piacokon, és ugye az elmúlt években folyamatosan óriási mennyiségű pénz volt a piacokon, ugye egyrészt a jegybankok nyomtattak, másrészt a kamatokat is nullába tartották, boldog-boldogtalan pénzhez jutott. Hát a 2017-es év az azért nagyon eufórikusra sikerült, emlékeztek, az év végén olyan menetelés volt a tőzsdéken, aminek nem tűnt, hogy nincsen vége, a magyar kis részvények elszálltak, ki tudott bocsátani 100 éves kötvényt, nem tudom, Olaszország, Mexikó, Argentína, tehát bitcoin az fölment 20 000-be, tehát hogy tényleg egy olyan eufória volt, ami szerintem elég ritka, és ami érdekes, és erről is beszéltünk már idén, hogy ahogy a 2018-as évben elkezdik ezt a korábban betöltött likviditást visszaszívni a jegybankok, ugye a második fél éve, most a második fél éve már negatívba fordul a pénznyomtatás üteme, tehát a Fed az már masszívan kivonja a likviditást, és az ECB pedig csökkenti a benyomott likviditást, és a kettő eredője egy mínusz, tehát kezd elfogyni a pénz, és kicsit olyan szerintem a tőkepiacok összessége, mint hogyha ugye lenne egy nagy tó, vagy nem tudom, fürdőked, és eresztik le belőle a vizet, és elkezdenek kilátszani a legmagasabb pontok, tehát azok, akik, ugye van erre a Warren Buffettnak egy nagyon jó mondása, hogy amikor jön az apály, akkor derül ki, hogy ki az, aki fürdőbeke nélkül úszott.
Igen.
És hát igazándiból megy lefele a vízszint, én azt látom a világban, és egyre több játékosról kiderül, hogy hát nem volt kellő mértékben fölöltözve, és igazándiból én azt gondolom, hogy ezek az ilyen fellángolások, ezek ilyen, ennek a tünetei, tehát az, hogy Argentína, utána, hogy Törökország, utána, hogy más feltörekvőben gazdasági gyengeség van, most már kitalálták, hogy a PIX helyett ugye ez a BET van, hogy Brazília, Argentína, Törökország, Dél-Afrika, ezek a problémák. Tehát, hogy mi minden, én azt gondolom, hogy a problémáknak a jelentős részét az okozza, hogy fogy el a likviditás a piacokról, láthatóan ebben nincs is fordulat, tehát elfogyóban van a likviditás, és a problémás helyek, akik föllettek fújva az elmúlt időszakban, oda már nem jut pénz. és ez okozza a problémákat.
Mert ugye az látszik, hogy a feltörekvőket osztják a leginkább, de ha ránézzünk az amerikai indexekre, azok azért kőkemény pluszban vannak, a technológia az egészen durva, 15%-os pluszban idén, és a fejlett piacok is egy mínusz nullában, vagy egy egész minimális. Tehát ahhoz képest, ahol mi most beszélünk, azt gondolhatná a hallgató, hogy úgy minden esik. De alapvetően még nem. A feltörekvők esnek, a kötvényhozam emelkedés is megállt. Egy ilyen nagyon furcsa bizonytalanság érződik. Ez a COVID előtti csend?
Hát én azt gondolom, hogy folyamatosan fogy a likviditás, és ilyenkor az szokott történni, 96-97-98-ban is ugyanez volt, hogy erősödött a dollár, emelte az amerikai jegybank a kamatokat, és az történt, hogy a problémás helyeken, ki gócpontokon előpattantak a bajok, ugye Hongkong, Tájföld, stb. Miközben ezeken mély repülés volt, ugye már 96-97-től, eközben a fejlett részvénypiacokon, például a DAX-ban vagy az S&P-ben még elég komoly emelkedések voltak. Az történik, ez nyilván ez csak ilyen elmélet, hogy ilyenkor a tőke az ilyen problémás helyekről visszamenekül a biztonságosabbnak vélt fejlett országokba, a magországokba, és az a kérdés, hogy ott mikor történik az ijegység, hát ugye aztán 98-ból is megijedtek a végén, és nagyon komoly esések voltak. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a feltörekvő országok baja valószínűleg nem fog véget érni, amíg ilyen mértékű likviditás csökkenés van a világban, és előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ez a fejlett piacokon is problémát okoz. Egyelőre látszik, igen, én is látom, hogy áramlik vissza a tőke. Ugye egyre kevesebb részvényben egyébként, ha megnézitek az S&P-nek a szélességét, gyakorlatilag már csak néhány részvény húzza. Egy egyenlő súlyozású S&P indexet, ha megnéztek, az abszolút nem emelkedik. Néhány nagy papírba menekülnek vissza a befektetők.
Figyelj, Viktor, elkezdődött a kórusban aggódás. Mégpedig lángoktól ölelt kis ország iránt. Vajon Magyarország is ilyen lufi, kérdezi Mik, illetve jött egy olyan észrevétel is, hogy mi még mindig ez a érdi lejtőn, Trabanttal hátszélben jellegű showműsort adjuk elő?
Szerintem Magyarország abból a szempontból, mint a többi ország, mint sok feltörekvő ország, nem lufi. Magyarország ugye az eredendő bűn, ahogy mondani szokták a feltörekvő piacokon, hogy idegen devizába adósodnak el, és aztán, amikor nincs ez az idegen deviza, nem lehet elérni, vagy csak nagyon magas kamattal, akkor ott állnak. Ezzel mi nagy mértékben leszámoltunk, nagyon szerencsére. Tehát ebből a szempontból Magyarország sebezhetősége sokkal kisebb. A másik kérdés, hogy érdi lejtő Trabant, én azt gondolom, hogy igen, tovább az elmúlt években alapvetően az EU-s támogatások nyomták föl a magyar gazdaságot. Ezek ugye 19-re el fognak fogyni, tehát ott lesz egy jelentős hiány, viszont ami a jelenlegi problémáját illeti Magyarországnak, már hogyha ez probléma, az az, hogy a magyar kamatszint, tehát ugye abban a helyzetben, amikor fogy a likviditás a világban, akkor mindenkitől magasabb kamatokat várnak el, akit egy kicsit is kockázatosnak tartanak, akár megalapozottan, akár nem. A feltörekvő országokban szinte mindenhol nő a kockázati prémium, tehát magasabb kamatot várnak el a befektetők ezektől az országoktól. Ugye, és mi történik? Szinte most már, hát most már elég sok országban elkezdődött a kamatemelés, és nem akarom a extrém példákat mondani, hogy Argentinában 60% a kamat, de Csehországban is, Lengyelországban is, Romániában is, sok országban elkezdődött a kamatemelés, miközben Magyarország ragaszkodik a nulla közeli kamatszinthez, ami meg ugye azt jelenti, hogy nem annyira akarják tartani a magyar eszközöket a külföldi befektetők, ezért van az, hogy ilyen kis, hogy is mondjam, ilyen sunyi módon rohad a forint szépen. Ugye mindenféle hírek nélkül megint följutottunk 3.26-3.27-ig.
Jött is a kérdés, hogy nagy forintgyengülés vársz-e?
Én azt gondolom, hogy a forintnak a gyengülése kamatpolitikával megakadályozható. Az a kérdés, hogy ez mennyire fontos a gazdaságpolitikai döntéshozóknak. Azt gondolom, hogyha nem változik a kamatpolitika, és nem változik a világ likviditásában, tehát a jegybankok nem fordítják meg a nagy jegybankok a politikájukat, egyikre se látok egyelőre élet, akkor lehet további gyengélkedés.
Ha visszakanyarodunk a globális képhez, az fogalmazódott meg benne, mondta, hogy mennyire hasonló volt a helyzet a 90-es évek végén, hogy tényleg ennyire tudja ismételni magát a gazdaság történelem. A feltörekvőknek a problémája akkor sem igazából zavarta a Fedet, és akkor ide kapcsolódna a másik kérdés. Viszont avóta volt, és igazából oké, az online médiának az egyik kedvenc klikvadász szava a csodafegyver, de tényleg ez a lazítási program, tehát ez a pénzpumpa, ami tényleg megmentette úgymond a világot, és sokan rendkívül sikerként értékelik. Ebből nem lehet az, hogy amit egy kicsit elkezd Amerika remegni, akkor újra ehhez nyúlnak, leállítják a pénz visszaszívást, és megint elkezdenek inkább pénzt nyomtatni. Tehát ahogy, hogy, és mondjuk ezzel megint elébe lehet menni esetleg egy következő válságnak, vagy akár csak egy tisztesebb tőzsdei korrekció után a jegybankok megint elővehetik ezt a csodafegyvert, szerinted?
Szerintem igen. Tehát szerintem elővehetik, és elő is fogják venni, azt gondolom. Nem szeretnék. Én azt gondolom, hogy látják a nagy jegybankoknak a vezetői, hogy azért, amit csinálnak, ez a pénznyomtatás, ez buborékokhoz vezet. Szeretnék elkerülni, hogy ezek még nagyobbak legyenek ezek a buborékok, de azt gondolom, hogy amennyiben a fejlett piacokon is komolyabb megrázkódhatások lennének, tehát nagyobb esések, akkor leállítják a pénz visszaszívás, és elkezdik megint a rendszerre való betöltés. Szerintem azért ettől még messze vagyunk, tehát ilyen.
Na jó, de ezzel meg riogattak, hogy miatt meg elszabadulhat az infláció. A nyakra főre pénzt nyomtatunk.
Hát előbb-utóbb nyilván ez nem
és lesz. És azt meg már jó. Ugye nem lesz olyan könnyű megfékezni.
Na de hogyha abból választhatnak, ugye jelenleg még azért komoly infláció a világban nincs. Tehát hogyha abból választhatnak a jegybankárok, hogy a későbbi buborék kockázata és talán valami infláció lesz, tehát mind a kettő egy valamiféle kockázat, illetve a között, hogy omlanak a piacok, most teoretikusan beszélünk arról, mintha 98 nyarán járnánk, omlanak a piacok, és ez a gazdaságra is nagyon mély hatást generálhat, és beesett mély recesszióba a gazdaság, akkor biztos, hogy azt fogják választani, hogy bevállalják azt a kockázatot, hogy később infláció lesz, aztán majd azzal valamit kezdenek akkor, hogyha oda jutnak.
Viktor, akkor egy utolsó, mit lehet ilyenkor csinálni, illetve hát akkor most a titokra kérdeznék rá, ugye meglehetősen pessimista voltál, és azon kevés portfólió menedzser közé tartozol, akik úgy rendkívül sikeresek, látva az általad kezelt alapnak a hozamait, hogy közben folyamatosan lehet tudni, hogy mi a világképed, mert hogy publikálod, és ez tök fontos, és ez nagyon jó, és ahhoz képest, hogy idén pessimistábbá váltál, illetve elmondtad ezt már viszonylag korán az első között erre a változásra felhívtad a figyelmet, azt is kitűnően teljes, tehát az alap az első fél évben is a legjobb hozamot elérő abszolút hozamú alapok között vagy. Szóval hogy csináltad, illetve hogy mi az, amit ebből esetleg úgy kis befektetőknek is javasolni tudsz, hogy mit lehet ilyen bizonytalan ennyire, illetve ennyire negatívba hajló környezetben tenni?
Hát én mindenkinek azt mondtam az elmúlt egy-másfél évben, hogy lehetőleg szabaduljon meg a kockázatos eszközöktől, töltse föl magát likviditással, és készüljön föl arra, hogy amikor majd olcsón tud vásárolni eszközöket. Tehát én alapvetően ezt javasoltam, meg ezt gondoltam egy követendő stratégiának. Nyilvánvalóan rövidebb középtávon meg lehet próbálni megpróbálni lekereskedni ezeket a pár hetes, pár hónapos mozgásokat. Azért ez nem egy egyszerű menet. Ebbe sokszor beletörik az embernek a bicskája. Tehát, hogy meg lehet próbálni nyilván trédelni ezeket a mozgásokat, elég nehéz. Tehát, hogyha valóban egy olyan forduló ponton vagyunk, amit én gondoltam, vagy gondolok, ezek általában nem olyan könnyen indulnak el, tehát a fordulópontoknak a lekereskedése mindig sokkal nehezebb, mint amikor már van egy jó érett trend, mert akkor sokkal jobban tud mozogni a piac. Tehát ez szerintem elég fekete-öves pálya, és én is nagyon sokat szenvedek ezzel igazándiból.
Jó, hát a hozamokon nem látszik, mert a jó piacon is jó volt, meg a bizonytalan piacon is jó volt, úgyhogy oké. Ehhez csak gratulálni tudunk. És köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt. Remélem.
Jó, hát majd akkor meglátjuk pár hónap, hogy hova jutottunk innen.
És úgy érezzük, hogy ez sokat segíthet másoknak. És köszönjük, szép napot, Viktor, jó munkát!
Minden jót, hello!
Szia, szia! Zsirai Viktorral beszélgettünk, tehát a Citadella alap kezelőjével, portfólió menedzserével. Hát egy globális helyzetképet próbáltunk adni a sok bizonytalansági tényezők között, hogy akkor mit is lehet tenni, illetve mire számíthatunk a világban, illetve Magyarországon. Oh, ladies and gentlemen, as everybody there in the scene.
now, pick up by the runner, then gonna get a beer on my hotel. Who's well? Off to the menu with a big crowd waiting loud. Up on the stage in the front row stores, then the grabbing at the barrier, I looked in jail. I live for these moments of madness, and not really second standard. It's a way of life, and we're living here, running by the jet CJ and the madness. This man has told me that we're road to glory, there's no damn story, cause tell me, play me, love me, draw me, hate me, we don't care, this is the last baby.
Na hát még pár dolog, mielőtt jönnek a hírek, amivel tartozom, hát csak megnéztem, elfelejtettem, megnéztem, hogy hogy kell kiejteni ezt a koreai városkát, illetve szigetet, nem értettem, hogy miért a világ legtöbbek, vagy a legtöbb embert ezen a belföldi útvonalon szállítanak a légitársaságok, és egy koreai belföldi útvonal, ahogy az elhangzott a műsor elején Szeulból, Jeju-do talán szigetére, mert hogy ez a megfejtés, hogy ott sokkal jobb az idő, és van egy kellemes vulkán, és a legnagyobb sziget a koreai félszigettől nagyjából délre, úgyhogy azért van az, hogy ide elképesztő sok repülőgép közlekedik, fel is keltette az érdeklődésem, mert nem is annyira zsúfolt egyébként, hogy nagyjából egy ránézésre Tenerife-nél egy kicsit nagyobb lehet, valami 70 km hosszú és olyan 30 km széles, és van rajta egy nagyon szép vulkán, és csak 400 ezeren raknak a fővárosba, és összesen a többi részén a szigetnek meg 200 ezer ember szorodik, hát ez mind korai viszonylatban kevésnek is tekinthető, illetve ennél a hírnél úgy kicsit fönnakadtam, hogy azt mondja a rendőrség, hogy most majd lesből is mérni fogunk, mert hogy nem hatékony az, hogy előre bejelentek.
Miért eddig nem csinálták? Tegyük fel.
Én háromszor hallgattam újra, és kénytelen voltam rá is keresni, hogy pontosan mi a bejelentés. Igen, kedves hallgatók, jól hallottátok. Eddig tök rendes volt a rendőrség. Mostantól már stikába, dugiba is fognak mérni.
Hát... kösz!
Érdekes, köszönjük szépen!
De azt nem értem, hogy az indoklás az megvan, mert hogy az erőre bejelentett sebességmérés, az nem hozta meg a várt eredményt.
Nem, úgy tűnik.
De miért? Mert akkor lassan mennek? Vagy ott lassan mennek, aztán szágulnak, és ha elbújsz?
Igen, kétségtelen, hogy sokan pontosan tudják az autópályákon, hogy hol vannak a kamerák, és rutinszerűen megy a satufék ott a mérési helyek előtt, de ettől még tele van. Mindenki tudja, nem is értem. Nem is kell magyarázni. Szóval, nem tudom.
Igen.
Ez a közlemény, ez tényleg olyan, hogy mintha nem ebben az országban élnénk, és ha mindenki hülye lenne, akiknek kiadták, és neki soha senki nem találkozott volna olyannal, hogy direkt szivatásból a 30-as táblánál.
Amikor kínhagyott építkezési tábla,
eldugva
a civil kocsiból a bozót mögül.
Bozót mögé.
Hallod, a kedvencem a 8-as úton, az a kedvencem ever. A 8-as úton mentem, és ott ilyen kopár dombok vannak, aki tudja, Veszprém előtt az ismeri. Ott egy dombon álltak egy bokor mögött.
Aha.
Érted? Onnan tudtam,
mert... Ez a klasszik megoldás. Igen.
Na, ez a rejtett sebesség.
Igen, de és kiadják azt, hogy mostantól ilyen is lesz, mikor minden autós tudja, hogy ez mindig is így volt. Nem is értem.
Mindegy.
Fogaljunk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky. Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken. Amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy dalba. De a funky mocskos, a funky ütős, a funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 Jazzin a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, ha valami igazira vágysz. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Egyre inkább elfordulnak a dízelautóktól az európai vásárlók. A második negyed évben az EU és az EFTA 32 tagállamában együtt 1,5 millió gázolajjal hajtott új személygépkocsit helyeztek üzembe, 300 ezerrel kevesebbet, mint az egy évvel korábbi időszakban, írja a Világgazdaság. Az Európai Autógyártók Szövetségének friss jelentése szerint csupán 4 olyan ország volt, amelynek piacain egyre jobban pörögtek ezek az autók. A közismerten dízelbarát magyarok nagy része is inkább a benzines modellek vásárlása mellett döntött. Az összes ápoló felmondott az Ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályán, tudta meg a 24.hu. A névtelenséget kérő, de a kórház belső ügyeit jól ismerő forrás szerint az intézmény vezetése a maximális felmondási időt szabta ki az érintettekre, így az ő felmondási idejük szeptember végén jár le, addig kellene a pótlásukról gondoskodni. Újabb ellenőrzést kezd hétfőn az adóhivatal, a hatóság most azokat vizsgálja utólag, akik a hivatalhoz benyújtott bevallásaik alapján nem folytatnak gazdasági tevékenységet, vagy eltitkolják azt, de a rendelkezésre álló adatok ezzel ellentétesek. A NAV szerint az adótrafipax célja, hogy minden vállalkozás befizesse a kötelező adót. Több rejtett eszköz várható a közúti ellenőrzéseknél. A rendőrség szerint az előre bejelentett sebességmérések nem tartják vissza a szabályszegőket, ezért változtatni kell az ellenőrzési módszereken. Több uniós országhoz hasonlóan a hazai jogszabályok is lehetővé teszik, hogy a kamerákat akár rejtve is használhassák. Sikeresen lediplomázott a Móri Mészárlás egyik elkövetője, Weisdon Róbert, írja Blick. A férfi az érettségiét is a börtönben szerezte meg, majd teológiára jelentkezett. A férfit 2008-ban ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre úgy, hogy legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. A 2010-ben lezajlott másodfokú eljárás súlyosbította és 40 évre emelte a férfi minimálisan letöltendő börtönbüntetését. A most 44 éves Weisdon legkorábban 74 évesen szabadulhat. Ő volt az, aki a 2002. május 9-i Móri bankrablás előtt segített a bankfiók feltérképezésében. A rablás idején pedig rálőtt a biztonsági őrre, majd az ajtó vált és elküldte az érkező ügyfeleket. Társa Nagy László közben 8 emberrel végzett a bankban. Újabb két repülőgépet vont a karantén alá az Egyesült Államokban, megint influenza-szerű megbetegedések miatt. A járatok Párizsból és Münchenből érkeztek Philadelphiába, szerdán egy Dubajból New Yorkba érkezett gépet zároltak. Mindegyik repülőn voltak olyan utasok, akik a napokban Mekkába jártak, ahol influenza járvány van. Az időjárásról: sokat süt ma a nap, de főként északkeleten, délen és a Dunántúlon kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Délután a hőmérséklet 25-30 fok közé emelkedik. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban, a Baross utcában, a Leonardo da Vinci utcánál továbbra is tűzoltók dolgoznak, sávlezárásra kell készülni. A 83-as trolibusz helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik. Baleset történt a Váci úton befelé a Vizafogó utca után, a középső sávban több jármű ütközött. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Mészáros utca Alagút útvonalon és a Pacsirtamező utcában befelé a Selmeci utcától. Torlódásra számítsanak a pesti alsórakparton a Szent István parktól, a budai alsórakparton pedig a Zsigmond tértől déli irányban. Nehéz az előrejutás a 6-os főút bevezető szakaszán, a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Csepeli úton az M0-ás csomóponthoz közeledve, a Tellerede úton, a Táncsics Mihály utcában és a Kossuth Lajos utcában is a Soroksári út felé. Zsúfoltak a sávok a Könyves Kálmán körút Rákóczi híd útvonalon, a Liget tér, Mázsa tér csomópont közelében, illetve a Hungária körúton a nagyobb csomópontok előtt. Kardos Zoltán, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Azt hiszem, ki kéne szállni, egyszer talán megpróbálni, kanyargós üres utakon, nem félek, minden rendben lesz. Ahol elvisz a szél, azt suktat, maradjak, féltettél, de már késő pillanat, ha nem jó semmire, akkor is legalább úton vagyok. Majd minden eltűnik, elvisz engem a szél. Simogatást, kedvességet, sebed, ami sebemhez téved, körülöttünk forgó napok, csak pillanatokat, tegnapok. Majd elvisz a szél. Kényeim a bőröm, dömben, atmoszférában, homlokok, autó, a galaxisban, elázott frázis sokra mér. Majd elvisz a szél, majd minden eltűnik, elvisz minket a szél.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Ma 77 éves Mezei György mesteredző volt, szövetségi kapitány. Lefogadom, hogy bárki készített vele interjút, mindig megkérdezte, hogy hogy volt ez a 06 Irapuátóban a Szovjetunió ellen. Igen. Na, hát egy lehetséges választ azért ő megfogalmazódott ez egyik interjújában. Így hangzik, ha ma lenne a mérkőzés, valószínűleg ugyanúgy belebuknék. Megérdemeltük, megérdemeltem, mert akkor már én is azt hittem, ilyen nem fordulhat elő velünk. Nem a tésztára fogta.
Nem, az korábban volt, ez egy későbbi nyilatkozat, és azért lett tök jó, hogy utólag azért már egy kicsit máshogy látja. Tehát Mezei Györgyöt köszöntöttük az ő egyik interjújából vett idézettel.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember.
Cipőket bekötni, irány a rekordtán.
Támogatónk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
A futóember boldog ember, hangzott el, és a vonalban egy olyan ember, aki végigfutotta. Szinte az egész életét későn kezdte, de az egyik legjobb magyar futóvá vált, Szekeres Ferenc hétszeres magyar bajnok, maratonista, olimpikon. Üdvözöljük, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Igen.
Nektek is ezen a szép napos reggelen.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Arról olvastunk, és azért kerestünk, mert hogy a rendkívül sikeres atléta pályafutásod után is aktív futó maradtál, és ez egész életedben így volt. Most olvastuk, hogy utolsó félmaratonodra készülsz így 71 néhány évesen. Miért? Miért döntöttél így, hogy ez lesz az utolsó?
Igen, ez így van, 71 évet töltöttem be. Hát sajnos az idő eljárt a lábam fölött, és az ízületeim nagyon elkoptak. Mindkét érdem ízületi kopás, polckopás szenved, és már nagyon-nagyon mérsékelten tudok edzeni, és emiatt már a félmaratoni táv olyan hosszú nekem, hogy elhatároztam, hogy ez lesz az utolsó, amit még végig fogok úgymond szenvedni, mert ezzel a két évvel már csak szenvedéssel fogok végigfutni, de ezt az egyet még megcsinálom.
Aha.
De utána folytatom még a versenyzést, csak ilyen apró kis távokon.
Hadd kérdezem meg, hogy ugye a pályafutásodban az volt egyrészt érdekes, hogy meglehetősen későn kezdted, jól emlékszem?
Igen, 20 évesen kezdtem el sportolni. Mondjuk addig is sportolgattam, kosárlabda, labdarúgás, ilyen amatőr szinten, iskolában, meg a utcán, a grundon, úgymond, de az csak szórakozás volt, de ott jöttem rá, hogy reggeltől estig tudtam volna csinálni, annyira szerettem magát a játékot, a sportmozgást. És ez irányított egy ismeretség során a Cseppeli Atlétikai Stadion felé 20 évesen.
És hogy lehet, ez egy tehetség kérdése, vagy felépítés, vagy mi kellett ahhoz, mert nagyon rövid időn belül, 20 évesen kiderült, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudsz futni, elsősorban a középtávon, tehát a néhány kilométeres távokon, szinte pillanatokon belül a legjobbak közé kerültél. Ez mitől lehet, vagy mitől függ, mi kell ehhez?
Hát igen, egy másfél év után már sikerült a élvonal aljába felverekednem magam, ami hát azt jelentette, hogy már elég hamar bedobtak a mélyvízbe, úgymond, tehát nem mint egy kezdőfutót építettek fel, hanem egyből egy két hónapos kocogás után belekerültem abba a csoportba, akik már elég magas szinten edzettek, és kénytelen voltam alkalmazkodni hozzájuk, hogyha nem akartam leszakadni róluk állandóan. És aztán vitt a akaratom is előre, ez hát elég gyorsan sikerült felfejlődnöm ahhoz a csoporthoz.
És miért lett végül is a maraton, úgymond a kedvenc távol, 15-szörös magyar maratoni bajnok, vagy ha jól rémlik, de lehet, hogy 16, vagy azon a környéken valahol?
7-szeres, igen, 7-szeres egyéni is, 15-szörös, úgymond csapatbajnokság is van ebben.
Aha, értem.
De a 7 egyéni az a lényeges, főleg.
Aha.
Mert az annál többet még senki nem futott az országban, ezen a távon. Hát az úgy történt, hogy második év végén Csepelen a hagyományos Csepeli maraton itt minden éve megrendezték, november 7-e tiszteletére, és Csepel művek elő volt a rajt, és a szakosztályból el kellett minden közép-hosszú távfutónak indulni, mivel hogy az a csapat nyerte a csapatversenyt, aki a legtöbb versenyzőt indította. Így aztán ezt már a Csepel SC meg is nyerte, mert több mint 10 futóval álltunk oda. Fél távig ugye jó pofisztünk, elszórakozva, könnyedén futottunk, és akkor éreztem azt, hogy én még fogom ezt bírni tovább is, sőt láttuk, hogy egyre másra élünk utol embereket. És a végén elindultam keményen, és 6. helyen érkeztem be, 2 óra 36-os eredménnyel, és ugye erre úgy felkapták a fejüket az edzők meg a szakemberek.
Aha, és aztán ebből lett 2.15 később, igen, igen, ami máig aztán a második legjobb magyar idő, ugye?
Igen, 2.12.35.
Aha, tehát. Akkor persze az még jobb is, mint ami.
Melyik volt a legemlékezetesebb verseny?
Hát a legemlékezetesebb, az több is volt. Hát kezdődött ugye a római Európa-bajnokságon, ott már sikerült 6. helyezést elérnem, ami a legszámottevőbb eredményem között van. Hát utána még az országos csúcsok, főleg az amszterdami maratoni győzelem, vagy például a szegedi maratoni győzelem, ami szegedi szabadtéri játékok alkalmával került mindig megrendelésre, hát jó nagy nyári hőségben, és már láttam, hogy mindig csak külföldiek nyernek az utóbbi években, és akkor onnan meg kéne próbálnom nekem is, hogy ne nyerjen már örökké külföldi futó, és akkor odaálltam, sikerült megnyerni, gyönyörű, herendi vázát kaptam, dobogó, himnusz, hát csodálatos érzés volt. Az, az nagyon emlékezetes. Uh-huh. Szegedi közönség is nagyon jó hozzáállással, szakértő és szemmel nézte végig mindig a versenyeket. Ezek voltak.
Igen, most akkor visszatérve a mostanihoz, jön a budapesti félmaraton most vasárnap, amikor tegnap fölhívtalak, akkor pont azon mulattam magamba, hogy neked ez az utolsó szenvedős sérülések, vagy hát sérülés porckopással együtt tervezel olyan időt, amit én úgymond sérülésmentesen, nyilván amatőr versenyzőként, ez a 2 óra körüli, úgyhogy hát remélem majd összefutunk a pályán is. De mi lehet akkor ezután, tehát mondtad, hogy rövidebb távok, ez azt jelenti, hogy futással fogsz foglalkozni, illetve futogatni fogsz továbbra is a következő években, vagy azért más sportágra is átnyergelsz, hogy mondjuk az ízületeket esetleg jobban kíméli, mik a tervek a közeljövőre még?
Igen, hát még 1-2 évig próbálkozom ezekkel a 4-5 kilométeres mezei crossos távokkal, ami kicsit jobban kíméli az ízületet. Tehát nem országban fogok futogatni. Budapest klubnak vannak ez a versenysorozatai, évi 25 versenyek, igen, pont kielégíti a versenyzési igényemet. És ott nem a betonon kell futnom, hanem erdei, mezei terepeken, és hát nincs kitég az ember annak az éles egy-egybe való küzdelemnek, hanem a magam módján, magam tempójában le tudom futni, korcsoportos versenyek, tehát lényegében csak a 70 fölöttiekkel kell versenyeznem, ami azért most már megkönnyíti a helyzetet.
Okay.
Ha meg ezt abba hagyom, annyira fáj a térdem, akkor már tervezem, hogy kerékpárt fogok vásárolni, biciklizni fogok, néha úszni eljárok, amit ugyan nem nagyon szeretek, de az is egészséges nagyon. Tehát egy kicsit egy-egy órácskát a vízbe ellenni, az is fejleszti az egészségemet, vagy fenntartja a jó állapotomat. Uh-huh.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, sikeres versenyt kívánunk, tehát akkor azért kívánjuk, hogy ne legyen annyira szenvedés az utolsó félmaraton, és jó egészséget, további sikereket.
Igen,
a
sportban. Nagyon köszönöm,
sportban.
Daniel, összefutunk távközben, és akkor még megbeszéljük a többit.
Igen, igen.
Köszönöm, és mindenkinek nagyon szép napot, jó versenyzést kívánok.
Köszönjük szépen mi is, akkor találkozunk majd ott. Oké, szervusz, viszont hallásra. Szekeres Ferenccel beszélgettünk, 7-szeres magyar bajnok, egyéniben magyar bajnok maratonistával, olimpikonnal, aki az utolsó félmaratonját futja majd most vasárnap Budapesten.
Bakker, le a süveggel, 2.12, nekem a félmankó frank csukában van hova fejlődni, grat az úrnak. Jó egészséget, sok örömet kíván neki Redus. Egy másik hallgató meg azt írja, hogy az ő példá is azt mutatja. Le a kalappal, a 71 évesen még félmaraton indul a kopott térdével, az átlag ilyenkor örül, ha fel tud szállni a buszra, vagy a férfiak általában meg sem érik ezt a kort, úgyhogy ilyen is ehhez hasonló
és akkor
információk
még a tervek,
jönnek.
Ugye a végén itt
meg kiszabadítottuk a rejtett sebességméréssel a szellemet a palackból.
Visszatérünk majd.
Egy csiliárdnyi üzenet jött ezzel.
Elmondjuk őket is.
A millás reggeli futás rovata hangzott el. Ne feledd, A futás nem szégyen, de hasznos.
Támogatónk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Ha péntek, akkor optimizmus, ha optimizmus, akkor Márvány Zsolt, ha nincs szabadságon, de már szerintem elzúgtak forradalmai, úgyhogy nincs szabadságon a vonal túlsó végén, tehát a legoptimistább Treasury Sales vezető Márvány Zsolt.
Jó reggelt, sziasztok!
Szevasz, Cibbanknál tevékenykedik, még ezt tegyük hozzá, valaki nem tudná. No!
Mennyivel igen. Nőtt a héten az optimizmusod a
egytől tízig terjedő skálán?
Látva.
Hát gyakorlatilag, hogy mondjam, külső tényezők negatívan húznak most éppen lefelé, és nem kell részleteznem a közlekedési anomáliákat, amik így Budapest mellett most már Solymáron is felütötték fejüket, tehát nem elég, hogy itt dugó van, de most már ott is, mert javítják az utat mindenfelé. Na, de ebből aztán egyébként le lehet szűrni azt, hogy ha ott utat javítanak, akkor ez megerősít minket abban a hitünkben, hogy a hét egyetlen igazán pozitív hírét, a GDP-t szemünkkel verjük és örvendezzünk, hiszen a második közlés is kijött a magyar GDP kapcsán, és már az elsőnél is említettük, hogy pozitív meglepetés volt, ez meg aztán még pozitívabb, mert nem 4,4, mint ahogy előre lehetett azt az első beszélésből tippelni, hanem 4,6%-kal nőtt a magyar gazdaság.
Őrület
bizony, és ha vagy annyi, második beszélés azért szeretjük jobban, mert ott már vannak részletek is, tehát hogy pontosan mi volt az, ami húzott, és hát kérem szépen, kapaszkodjunk, őrületes, döbbenetes, eget rengető meglepetés, építőipar és beruházás, ezek húzták, kérem szépen.
A beruházás az oké, csak a beruházások, nézzük az uniós pénzek nélküli beruházás is.
Azt ugye pont a múlt héten említettük, hogy azért az úgy elég soványka. Tehát a uniós pénzek nélkül mondjuk a feldolgozóiparban ilyen 3%-kal nőtt ugye a beruházás a legutóbbi adatok szerint. Viszont most ugye, ha csak a GDP adatot nézzük, és hogy annak örvendezünk, mert megpróbálunk az egyetlen pozitív adatból valami pozitív rezgést átvenni. Itt főleg ugye azok a beruházásokról beszélünk, ami útépítések, és egyébként döbbenetes, de tényleg olyan helyeken bukkanok bele felújított utakba, ahol nem számítok rá, például a Solymár és Budaliget között az erdőben van egy út, amit végszükség esetén néha használok. Természetesen reggel 6 előtt és délelőtt 9 után, amikor már nem tilos oda két irányból behajtás, akkor ott az erdő közepén ott van két sávon egy stráda minőségű út, tehát épül.
A lakóközösségnek a névjegyzéket sikerült megszerezned? Mert ez sok mindenre magyarázatot ad időnként.
Nem, de vannak tippjeim, tehát. Egyébként ez egy tényleg elég rossz út volt, és tippen van rossz út volt, és egyébként busz az járott, tehát ott a Solymár-Kerekhegyen van egy buszvégállomás, és oda kijár a BKV. Na mindegy, a lényeg az, elvtársak, hogy épül és szépül az ország, és bizakodóak vagyunk. Egyébként bizakodásunk az azért is indokolt, én azt gondolom, mert egyelőre, ami beruházások vannak, ezek még most ugye a saját részeket, tehát az ön részt teszi bele itt a kormányzat, és az uniós pénzek igazából majd csak a további hónapokban, későbbi hónapokban fognak jönni, tehát ez az ütem azért szerintem idén ki fog tartani, tehát az idei évünk az még egy nagyon szép GDP-t tud majd produkálni, és ilyen vérzivataros időkben, amit ugye mostanában látunk, nem is baj, hogyha ha legalább a GDP szintjén tudunk valami szépet mutatni a külföldi befektetőknek, és egyébként teszem hozzá, tudunk is mutatni, hiszen pont most jött ki valamelyik nap, tegnap olvastam talán, hogy ilyen top 10 befektetési célpont vagyunk felmérések szerint a tőkepiacon, ami egyébként engem kicsit meglepett, mert elég piturkák vagyunk ahhoz, hogy ilyen top 10-be beférünk, de hát ezek szerint ez másokat nem zavar. Viszont az ipar termelése kapcsán is jött ki adat, azért talán egy kicsit...
Nehezebb lesz kicsit, optimistára hangolni.
Igen. Azért mérsékeltebb azért az optimizmus, már csak azért is, mert ugye megint egy 2%-os elmaradás van a júliusi adatban a júniushoz képest, és már a június is alacsonyabb volt, mint a május, de mint minden rossz adatot, ezt is kiválóan meg lehet magyarázni. Egészen egyszerűen nyáron mit csinálnak? A gyárak részlegesen bezárnak, leállnak, felújítanak, gyártósort karban tartanak, vagy modellt váltanak mondjuk az autóiparban. Úgyhogy ez egyébként az elmúlt években megfigyelhető tendencia, hogy jellemzően augusztusban voltak a nagy visszaesések, és az utóbbi 2-3 évben ez így széthúzódott, csúnyán fogalmazzak, és most már nem csak az augusztus, hanem úgy nagyjából mind a 3 nyári hónapra jellemző, és így nem olyan drasztikus az augusztusi visszaesés, hanem inkább ilyen kisebb visszaesések vannak így június, július, augusztusra szét osztva. Ez összességében egyébként talán nem annyira baj, hogy nem...
Kollégának jobbulást kívánunk.
Igen, allergia vagy a tisztítatlan barlami kondicionáló berendezés.
Igen, ezt így nehéz eldönteni. Egyébként én is gyakorlatilag egy zsebkendőtől zsebkendőig vagyok, úgyhogy ezért is mondtam, hogy nem lesz gond, hogy tartsuk a blokkot, mert már érzem, hogy készül nálam is a hapci.
Hát én most kitolok veled, mert fölteszek.
Lesz Brexit.
Nem, ettől most megkímélünk. Csak ugye van deviza blokkunk, és ott is nyilatkoznak szakértők, meg más szakértők is, és akkor homok kell egyenest ellentétes tényezőket dobnak be. Nálatok is a Treasury-ben nagyon fontos dolog, hogy akkor a forinttal mi lesz. Ti hogy értékeltik, vagy te hogy értékeltik? Az egyik mondás az, csak arra teszem, hogy te szóba hoztál, hogy az önrészt perkáljuk, ugye, hogy majd az uniós pénzek beömlenek, azt ugye át kell váltani, ez egy forintnak támaszthat, a forint erősítő hatása következő hónapokban, illetve mondjuk akár jövőre is. A másik oldalról viszont az a várakozás, hogy a fizmérlegnek a többlete az egyre szép, az folyamatosan apadni fog, ez meg inkább a forint alól húzza ki a talajt, hogy melyik erősebb, vagy ti hogy látjátok, hogy akkor mi várható?
Hát elmondom őszintén, én azt a fizmérleg problémát azért annyira nem látom erősnek. Tehát, hogyha most így rá tudnánk húzni egy búrát így a forintra, és ki tudnánk belőle szűrni a török lira, dél-afrikai rand és további fejlődő piaci tragédiák hatásait, akkor alapvetően én azt gondolom, hogy az a trend, amit akkor szoktunk látni, például nyáron, amikor nagy csönd van, és éppen nem történik semmi, tehát ez az óvatos forint erősödés. Tehát egyelőre én úgy látom, hogy több az eladási igény az euróban forint ellenében, mint a vételi, hogyha csak a normál gazdasági üzletmenetet vesszük. De hát ugye nem lehet sajnos, ez a ceteris paribus egy kiváló kifejezés, csak nagyon teoretikus, tehát gyakorlatban miközben összedől a világ fejlődő piaci része, pont a kettővel előttem lévő blogban már nagyon szépen kifejtettétek, úgy abban a környezetben igazából lesz nehéz belelátni most ebbe a forintba. Tehát én azt gondolom, ha valami csoda történne, és így ez a török, argentin, dél-afrikai problémák megoldódnának, akkor igenis az óvatos forint erősödő trend lenne szerintem a jelenlő.
Jó, de hát azt a irgalmatlan adósságot, főleg ha a dollár még tovább izmosodik, azt nem tudják eltüntetni, de nem tud megoldódni magától.
Ettől tartok én is, hogy ez nem tud megoldódni magától, tehát itt azért lesz egy kis csihipuhi még a következő hónapokban, de... Hát, hogy ez most 3 hónapról beszélünk, vagy 6 hónapról, vagy egy évről, azt meg a nyavaja tudja, hiszen még azért van előttünk bizonytalansági faktor, ugye ott van a novemberi amerikai midterm, aztán ott van márciusban a kedvencem a Brexit, tehát ha éppen a fejlődő piacokon kicsit nyugodtabb lenne a helyzet, akkor azért majd találunk aggódni valót. Hát ugye Trumpot nem kell félteni, tehát ő fogja a telefonját és fel tudja kavarni.
Bármikor.
110 karakterben fel tudja kavarni a világálló vizét egy pillanat alatt. Tehát ilyen szempontból most ez, szerintem ez a nagyon nagy forint erősödés, ez nem hiszem, hogy pálya.
Oké.
Jó.
Köszönöm, folytatjuk. Zsolt, köszönjük szépen, szép napot akkor neked.
Köszönöm is.
Is
minden allergiás kollégának a világon és az országban. Jobbulást kívánok, kitartásképpen annyit mondok, hogy büszkék lehetünk erre, hiszen a világon, most már nem csak Európában, hanem a világon a legszennyezettebb a magyar levegő a parlagfű pollenjével. Sikerült hosszú, áldozatos munkával elérni.
Én ez optimistán parlagfű nagy hatalom lettünk, így lett.
Gyakorlatilag például. Parlagfű pollen nagy hatalom
lettünk. Na, ez optimista mondás, sikerült bezárni. Köszönjük, szép napot!
Sziasztok!
Mervány Zsoltal, a Cibbank Treasury CS vezetőjével beszélgettünk. Most hírek jönnek, és utána jön az a rovat, amelyet sokan vártak meg. A Trafipax hír cunami is újra felemlegetésre kerül majd. Tartsatok!
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.